Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 81. Zsoltár első és második versét. Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, énekeljük a 327. dicséretünknek mind a 4 versét. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, Máté evangélium a második részéből az első 12 verset. Itt szól hozzánk Máté evangéliumából Istennek szent igéje. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született. Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja a népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondtam. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor előttük ment, amíg meg nem érkeztek. És akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, köszönjük neked az ünnepet. Köszönjük neked, hogy azt ünnepelhetjük, hogy te mennyire szeretsz minket. Magasztalunk téged, amiért csodálatosan előkészítetted a mi bűntől való szabadulásunknak a lehetőségét. Magasztalunk téged azért, mert elküldted a te fiadat, és megismerhetjük őt. Megláthatjuk, hogy ő valóban Isten, S valóban ember, aki kész volt érettünk, helyettünk vállalni a szenvedést. Magasztalunk téged azért, mert kész voltál és kész vagy ma is közösséget vállalni velünk. Kész vagy a kegyelemre, a megbocsátásra. Mindenható Istenünk, te látod, hogy mi sokszor mennyire nem vagyunk készek arra, hogy téged imádjunk és téged magasztaljunk. Bocsásd meg nekünk azt, amikor nem te vagy az első és a legfontosabb az életünkben. Bocsásd meg nekünk azt, amikor inkább saját dicsőségünket, saját népszerűségünket keressük, és nem pedig a te nevednek adunk dicsőséget. Bocsásd meg, amikor a mi magatartásunk, a mi tetteink miatt káromoltatik a te neved. Kérünk azért, hogy a te szent lelkeddel ajándékozz meg minket. Kérünk azért, hogy hadd tudjunk változni. Hogyha reménytelenséggel van tele a szívünk, te ajándékozz nekünk ezen a mai napon reménységet. Hogyha csüggedünk, akkor te erősítsd a te beléd vetett hitünket és bizalmunkat. Hogyha megfáradtunk, hadd tudjunk ma felüdülni a veled való közösség által. És hogyha rossz utakra tévedtünk, akkor te mutasd meg nekünk az egyetlen igaz utat Jézus Krisztusban. Mindenható Istenünk, te nagyon jól ismersz minket. Te tudod, hogy hogyan töltöttük az elmúlt napokat. Te tudod, hogy milyen öröm volt számunkra a veled való közösség, és azt is tudod, hogy milyen terheket, fájdalmakat hordozunk. Kérünk azért, hogy te vigasztalj minket ezen a mai délelőttön, te gyógyítsd a mi sebeinket, te adj a mi szívünkbe reménységet, fiad érdeméért. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 377. dicséret első versét. Istennek igéje, melynek alapján a karácsonyi örömüzenetet hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Máté evangéliuma második részében, és Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a második rész 10. és 11. versében. Itt szól hozzánk Istennek szent igéje. Meglátták a gyermeket anyjával Máriával, és leborulva imádták őt. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Így fogalmazza meg karácsonynak üzenetét Ady Endre egyik versében. S valóban akkor lehet igazán karácsony ünnepünk, sőt, akkor maradhat meg mindaz, amit a karácsony jelent a következő napokban is, az év minden napjára, hogyha igazzá válik a mi életünkben is az, hogy imádjuk Istent. De mit is jelentett imádni a gyermeket akkor, és mit is jelenthet imádni az isteni gyermeket ma a mi életünkben? Amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor nehéz volt felismerni, hogy itt nem egy egyszerű gyermek született, hanem maga az Isten jött le erre a földre. Nagyon nehéz volt felismerni ő benne Istent, hiszen teljesen rejtve volt az ő isteni személye ott, a Betlehem városában, a bölcsek számára, rejtve lehetett volna a pásztorok számára is akkor, hogyha az Isten szent lelke nem érintette volna meg őket, és nem vezette volna őket Istennek a szava. De a bölcsek mégis leborultak, és imádták a gyermeket. Azért, mert hogyha emberileg rejtve is volt az ő isteni személye, mindenható Isten megajándékozta őket a hitnek a látásával, hogy abban a gyermekben felismerjék magát az Isten, akit imádhatnak. Jézus Krisztus földi életében, mint függöny fette el a testnek alacsonysága az isteni méltóságot. És mégis az egész földi élete arról szól, hogy meg lehet benne ismerni a mindenható Istent. Voltak emberek, akik soha nem látták, soha nem ismerték fel benne az Istent, és voltak, akik egy-egy szava, egy-egy cselekedete nyomán leborultak előtte, imádták őt, és az ő hitük által megnyílt az ő szemük, és megláthatták, hogy Jézus valóban Istennek a fia. A napkeleti bölcsek azért érkeztek, mert látták a csillagot, és eljöttek, hogy imádják Jézust. És valóban célhoz is ért az ő útjuk, ugyanis leborulhattak a gyermek előtt, és imádhatták őt. De milyen nehéz lehetett felismerni őt, hiszen a mindenható Isten előkészítette a szabadulás útját Jézus Krisztus személyében és az ő életében, és miközben Isten előkészítette ezt a csodálatos utat, a gonosz azon munkálkodott, hogy az Isten útja ne érhesse el a célját, hogy minden módon megakadályozza azt, hogy Jézus Krisztus betöltse a küldetését. Bölcsek találkoztak két királlyal. Az egyik ugye Jeruzsálemben Heródes király volt, a másik pedig a gyermek, aki előtt leborultak. Milyen nehéz lehetett számukra az, hogyha emberileg vizsgáljuk az ő magatartásukat, hogy az igazi királyt ismerjék fel. És mégis milyen csodálatos ajándék, nem lehetett őket megtéveszteni, mert tudták azt, hogy a mindenható Isten oda vezeti őket, ahova el kell jutniuk. A két király, akiről olvashatunk ebben a karácsonyi történetben, nagyon különböző volt. Hiszen Heródes királyról azt láthatjuk, hogy féltette hatalmát, tudjuk róla a történet íróknak a tanúbizonysága szerint, hogy annyira féltette a saját hatalmát, hogy kész volt még a családjának a tagjait is megölni, csak hogy megőrizze az ő királyi hatalmát. Ő is bitorolni akarta a messiás királynak a küldetését és a szerepét. Isten népe történetében ez nagyon megdöbbentő, hogy amikor királyt akartak választani, Isten nem akarta ezt, hiszen ő az egyedüli királya a népének. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy Isten népének a királyai mind csak bitorolták a királyi tisztet, hiszen egyedül Isten lehetett király az ő életükben. És annak alapján ítéli meg a Szentírás különböző királyokat Izrael történetében, hogy az Istenre mennyire hallgattak, vagy mennyire más utakon jártak. Heródes hatalma is, akár mennyire magához akarta ragadni a hatalmat, igazából egyrészt függött a római birodalomnak a vezetőitől, másrészt bárhogy próbálta az Istentől minél inkább elragadni a hatalmat, megmutatva, hogy ő életnek és halálnak az ura, amit legszörnyebben talán azzal próbált megmutatni, ahogyan Betlehemben megölte a gyermekeket, de igazából nem ővé volt a hatalom, ő féltette a hatalmát, és mindent kész volt megtenni azért, hogy a kezében maradjon ez a hatalom. Kész volt mindig arra, hogy az embereket térdre kényszerítse maga előtt, és dicsőséget akart szerezni magának. Ezzel szemben Jézus Krisztus, a mi királyunk, úgy mutatta meg az ő szeretetét és irgalmát felénk, hogy kész volt letenni az ő mennyei dicsőségét, kész volt szegényé lenni érettünk, hogy mi meggazdagodhassunk. Ővé minden hatalom menjen és a földön, és ő felvette a mi emberi ábrázatunkat azért, hogy ezzel vállalva a szenvedést, vállalva a megaláztatást, nekünk életet ajándékozzon. Rejtve volt még az ő dicsősége, de mégis, aki vele találkozott, akár már ott Betlehemben, akár később élete során, megláthatta az ő életében mindenható Istennek a dicsőségét. Két király, és a bölcseknek dönteniük kellett, hogy ki az, akit imádnak, és ők helyesen döntöttek. És milyen megdöbbentő, hogy ott vannak az írástudók Jeruzsálemben, akik tudják, hogy Betlehemben kell megszületnie a gyermeknek, és akiket nem érintett meg a bölcseknek az érkezése, hanem ők ugyanúgy ott maradtak Jeruzsálemben, és elutasították azt, hogy ők is imádják a gyermeket. Igazából csak két lehetőség van a számunkra. Vagy imádjuk Jézus Krisztusban az Istent, ahogyan énekeltük a derekas énekünk során, és buzdítottuk egymást is arra, hogy jöjjetek, imádjuk, vagy pedig saját dicsőségünket keressük, saját magunknak szeretnénk valamilyen módon hatalmat szeretni, vagy pedig eszközeivé válunk olyan gondolatoknak, olyan terveknek, amelyek Jézusnak a dicsőségét akarják kisebbíteni, és saját magukhoz akarják ragadni a dicsőséget. Jézus Krisztust imádták akkor a bölcsek. És azóta is a történelem során szüntelenül ezzeltett a kérdés a hívő emberek számára, hogy kész vagyok-e minden körülmények között imádni Krisztust, meglátni az ő dicsőségét és szentségét, felismerni azt, hogy övé az ország és a hatalom, vagy pedig meghódolok, fejet hajtok azok előtt a hatalmak előtt, akik a történelem során mindig is szerették volna magukhoz ragadni az Isten hatalmát, abban tetszelegve, hogy nekik minden lehetséges, és ők maguk az Isten. Történelem során nagyon sok csodálatos példát láthatunk arra, hogy Isten népe hogyan fejezte ki azt, hogy egyetlen királya van, aki előtt kész meghajolni, a mindenható Isten. Rendkívüli példa erre, még sok-sok évvel Jézus születése előtt Sidrák, Misák és Abednégónak a példája, akik nem borultak le az arany állókép előtt, nem imádták azt még akkor sem, hogyha tudták, hogy ezért a tüzes kemencébe kerülnek. És azóta is nagyon sok hívő ember volt a történelem során, akik ugyanígy hűségesek voltak az Úrhoz, és azt mondták, hogy csak a mindenható Isten előtt borulnak le, csak őt imádják, és semmilyen embert, akármilyen hatalmas úrnak vagy császárnak kiáltja is ki magát, akármennyire várja is, hogy őt töménezze mindenki, neki tapsoljon és őt ünnepelje mindenki, akkor sem hajolnak le előtte, csak Jézus előtt. Gyökösi Endre az egyik könyvében leír egy csodálatos bizonyságtételt arról, amikor valósággá válik az, hogy Jézus nevére minden tér meghajolhat. Arról ír, amikor egy lelkipásztor a II. Világháború során egy koncentrációs táborba került, és már a háború utolsó napjaiban történt, sőt, már igazából az a tábor is felszabadult az elnyomói alól, azoknak a hatalma alól. Akkor történt, hogy valaki meghalt a foglyok közül, és tudták róla, hogy ő lelkipásztor, felkérték arra, hogy temesse el ezt a társukat, aki ugye az utolsó, a háború utolsó napjában veszítette el az életét. és összegyűltek a foglyok, úgy, ahogy voltak azokban a szakadt ruhákban, hogy búcsút vegyenek az ő társuktól. És ez a magyar lelkipásztor magyarul kezdett el beszélni, és imádkozni az Istenhez, és búcsút venni az elhunytól. És az volt a megdöbbentő, hogy miközben az átélt borzalmak után csak annyit tudott mondani, mondta Istennek a szeretetét, imádkozott Jézus Krisztushoz, de egy idő után már csak annyit tudott mondani, Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, és miközben Jézus Krisztus nevét mondta, mindazok, akik semmi mást nem értettek az ige hirdetésből, átélve mindazt, amiben részük volt az elmúlt idők során, sorra térdeltek le Jézus nevének a hallatára. És aztán az volt a megdöbbentő, amikor már nem csak a foglyok, hanem az ott lévő katonák is letérdeltek Jézus nevének a hallatára. És valóságá vált az, hogy Jézus Krisztus személyét látva ismerhetjük fel, hogy övé minden hatalom, és nála van egyedül irgalom, és bűnbocsánat, és az új élet lehetősége a mi számunkra. Lehetne több példát is hozni bizonyára a keresztények életéből, amikor oda borultak a mindenható Isten elé, felismerve, hogy egyedül ő az Úr. Hiába minden látszathatalom, ami körülvesz minket, hiába gondoljuk azt, hogy miénk az erő, nálunk van az egészség és a hatalom, igazából csak akkor ismerhetjük fel, hogy mennyire szükségünk van a mindenható Istenre, hogyha meglátjuk az ő dicsőségét és az ő hatalmát az életünkben. Hogyha Jézus nevére mi is le tudunk borulni, oda tudunk borulni az Isten elé. Bizonyára tapasztaltuk már azt, amikor nagyon nagy fájdalom, vagy nagyon nagy nehézség ért minket, amikor úgy éreztük, hogy nekem nincs semmi hatalmam cselekedni, hogy amik történnek, azok nem az én kezemben vannak, nem tudom megoldani a problémákat, és nem tehetek más, csak oda térdelek az Isten elé, és várom tőle, hogy ő cselekedjen, hogy ő tegyen valamit, ő adjon szabadítást a számunkra. Bizonyára mindannyiunk életében el tudnánk mondani, hogy melyek voltak azok a napok, vagy azok az időszakok, amikor még mi reformátusok is csak úgy tudtunk imádkozni, hogy oda térdeltünk, oda borultunk az Isten elé, és úgy esedettünk, hogy mutassa meg az ő hatalmát, mutassa meg az ő szeretetét felénk, mutassa meg az ő dicsőségét. És mégis, bár vannak bizonyára ilyen élményeink az Istennel való kapcsolatunkban, mégis olyan nehéz ma imádni az Istent. Hiszen azt mondjuk, hogy mi már annyira felvilágosult, önálló emberek vagyunk, hogy mi már nem imádunk senkit. Mi már annyi mindent tudunk erről a világról, hogy ember előtt nem hajtunk térdre, sőt, azt gondoljuk, hogy mi már annyira nagyok vagyunk, hogy igazából Isten előtt sem kell, hogy térdet hajtsunk. És mégis az a megdöbbentő, hogy amikor az ember leginkább nagynak képzeli magát, leginkább azt gondolja, hogy az imádat az ilyen ókori vagy középkori élménye lehetett a keresztényeknek, de a legfontosabb, hogy én higgyek Istenben, és engedelmeskedjem neki, akkor válunk sokszor éppen eszközévé olyan hatalmaknak, amelyek imádatot, engedelmességet követelnek tőlünk. Nagyon nagy a kísértés ma is arra, hogy minden mást imádjunk Istenen kívül, hogy bárki és bármi az Isten helyére kerüljön a mi életünkben, az Istent egyedül megillető első helyre. Hiszen amikor Istenre nem gondolunk, Isten nélkül próbálunk boldogulni, akkor valakit, vagy valamit, vagy akár önmagunkat mindig oda tesszük az Isten helyére, és nagyon könnyen válunk eszközeivé különböző hatalmaknak, úgy, hogy talán észre sem vesszük, hogy mi minden történik körülöttünk, és mi minden vesz körül minket ebben a világban. Milyen gondolatok, milyen elképzelések, amelyeknek az eszközeivé válunk. Amikor a sátán megkísértette Jézust, akkor megmutatta neki a föld minden gazdagságát és dicsőségét, és azt mondta, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. És ez a kísértés ma is ott van az életünkben. Mindent birtokolhatunk, lehet pénzünk, lehet aranyunk, gazdagságunk, dicsőségünk, hogyha megalkuszunk a gonosszal, hogyha az Istennek a dicsősége helyett mások dicsőségét tömjénezzük. A mi életünkben talán az a legnagyobb kísértés, hogy minél több mindent birtokoljunk, és ezekkel, amiket birtoklunk, ezekkel biztosítsuk be a mi életünket, a mi családunk életét, a mi jövőnket. Vajon tudnánk-e mi aranyat adni a mi Urunknak, vagy sokkal inkább szeretnénk minél több dolgot bírni, minél többet bírni az aranyból, és ahelyett, hogy ajándékoznánk, ahelyett inkább birtokolni szeretnénk. Ma is rejtve van Istennek a hatalma és dicsősége ebben a világban, és csak azok számára válik láthatóvá, akik azt mondják, hogy én nem szolgálok a gonosznak, nem engedelmeskedem a gonosznak, hanem egyedül Istent imádom. Istent imádni nem egy szép érzelem, hanem nagyon is tettekben mutatható be az, hogy én imádom az Urat. Nem csak énekelni és imádkozni lehet, és így mondani, hogy imádom az Urat, hiszen a bölcsek úgy imádták, hogy észrevették a csillagot, észrevették a jelet, felkeltek, készek voltak sok utat, hosszú utat megtenni azért, hogy eljussanak a gyermekhez, készek voltak térdet hajtani előtte, és ajándékokat adni a számára. Az, hogy én imádom az Istent, az ma is azt jelenti, hogy én kész vagyok felismerni, kicsoda ő, hallgatni az ő szavára, és mindenek előtt engedelmeskedni az ő akaratának. Olyan jó lenne, hogyha a mi életünk az arról szólna, nem csak karácsony napján imádjuk az Istent, és egymást szeretjük, hanem életünk minden napján ez lenne a legfontosabb, hogy Isten dicsőségét keresni, hogy arra gondolni, hogy Jézus neve az, amely minden név felett való, és Jézus nevére hajolhat meg minden erő, minden hatalmasság, minden ember, mert övé minden dicsőség. Aquinói Szent Tamás egyik versében egy éneket írt Krisztus testéről. Ebből szeretnék kiemelni néhány gondolatot. Annak fényében is, hogy az úrasztalát megterítettük, és az úrvacsorai közösségben is imádhatjuk a mi Urunkat, a mi életünk hozott áldozatát. Ez a vers is azt fejezi ki, hogy hogyan vehetjük észre hittel a megtört kenyérben, a kitöltött borban is azt a királyt, akit a bölcsek megtaláltak Betlehemben, de akit Jeruzsálemben az ő keresztjén mi is megtalálhatunk, hiszen tudjuk, hogy Jézus keresztjére ez volt írva, Názáreti Jézus a zsidók királya. Akkor találom meg a királyt, hogyha kész vagyok megalázni magamat, és felismernem, hogy ő lehajolt érettem, megalázta magát érettem, hogy életem legyen. Imádlak áhítattal, Isten, rejtelem, aki a jelekben titkon vagy jelen. Néked egész szívem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Szem, ízlés, tapintás megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem, amit hinni Isten fia szab, ígérnél igazság, mi van igazabb. Isten volta, rejtve volt a keresztfán, itt ember arcát is rejti a talány. De én mind a kettőt hiszem, s valhatom, kérve, amit kért a bűnbánulator. Sebeit Tamásként látnom nem lehet, mégis Istenemnek vallak tégedet. Hagyd, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, téged vágyalak. Isten halálára emlékeztető eleven kenyér és embert éltető. Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, s jó ízét te benned ne veszítse szem. Jézus, ki titokba fedve látlak itt, mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik, hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságomat. Amen. Az úrvacsorai közösségre készülve énekeljük a 436. dicséretünknek az első három versét. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerette az Úr Jézus Krisztus szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írt első levelében, a 11. versben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a te utaid, szentek királya. Kine félne téged, és kine dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül csak te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását. Megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó Urunk érettünk hozott áldozatát. Légy segítségül, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra. Így imádkozva, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Énekeljük a 183. dicséretet, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemeteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmine a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan Isten eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel, énekelje közben a gyülekezet a 437. dicséretet.
Keresztény testvéreim, így szerezte a minunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, aki keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsát ti néktek, és az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked az ünnepekért, hálát adunk azért, hogy szólt az íge, és az úrasztala megterítetett, hogy volt lehetőség oda gyűlni, köré gyűlni, leborulni és hódolni. Volt lehetőség lerakni a terheket is. Ajándékot kellett volna hoznunk, de nincs nekünk ajándékunk, annál több nyomorúságunk, tehertételünk és bűnünk. És köszönjük, hogy ezt most mind lerakhattuk nálad. Köszönjük, hogy te minden bűnünket eltörlöd a te fiad vére által. Köszönjük, hogy ezt átélhettük most itt együtt a közösségben, és átélhettük ezekben a napokban, az ünnepeknek szentségében, örömében, hogy valami új kezdődhet a mi életünkben. Hadd könyörögjünk, hogy a kicsiny kezdet növekedhessék. Hadd könyörögjünk azért, hogy ebben a világban valóban békesség legyen, és a te neved dicsőítessék. Olyan nagy szükség van rá. Szükségünk van rá magunknak is, családjainknak, szeretteinknek, gyülekezeteinknek, és szüksége van rá minden embernek. Hadd lehessünk mi, mint a békesség emberei, sóvá és kovásszá, amikor ettől az asztaltól elmegyünk. Légy velünk, áld meg szeretteinket, őrizd meg mindnyájunkat. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, a hirdetéseket hangozzuk meg. Hirdetem a vasárnapi Isten tiszteletet, és hirdetem azt, hogy előtte 9 óra 40-kor ima közösség van a toronyszobában. Kérem, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Hirdetem az ifjúsági alkalmakat, délután 5-kor a gimifit és 6:30-kor a nagyifit. Karácsonyi hírlevelet, ha még volna valaki, aki nem vette át, kérem, hogy vegye át. December 31-én este 6 órakor van az évzáró Isten tisztelet, és január 1-én délelőtt 10 órakor újévi Isten tisztelet. Ha valahol szükség lenne betegúrvacsoráztatásra, kérem szépen, hogy jelezzük. A választói névjegyzék kérdését azt tisztáztuk, de illetve Géza, légy szíves, akkor erről beszéljél.
Tehát minden évben el kell készíteni a választói névjegyzéket, és ennek részeként egy első változatot kitettünk oda hátra a pénztárosi asztalhoz. Azt szeretném kérni, hogy mindenki gondolja végig, hogy a választói tagokhoz 4 feltétel kell, hogy meg legyenek keresztelve, konfirmáltak legyenek, rendszeresen éljenek az úrvacsorával, és rendszeresen támogassák anyagilag az egyházat. És hát ebbe az utolsó kategóriába a perselypénz az nem számít ebben, mert azt nem lehet nevesíteni. Úgyhogy azt kérném, hogy ki nézze meg, hogy szerepel-e a neve, és hogyha nem, akkor a gondnok úrnak vagy nekem szóljanak, és akkor rendezni lehet, és természetesen, mint minden adminisztrációban, lehet egyszerű adminisztrációs hiba is. Arra is szeretném megkérni a testvéreket, hogy akinek változott a telefonszáma, lakcíme, elektronikus levélcíme, egyebek, akkor töltsön ki szintén hátul egy adatlapot, és dobja be most az őrbottyányi feliratú dobozba, mert nem akartuk nagyon szaporítani a dobozokat. Tehát az őrbottyányi feliratú dobozba dobják majd be az adatlapot, hogyha most nem akarják ezzel az időt tölteni, akkor vigyenek el magukkal egy-egy példányt, és valamelyik vasárnap tegyék ezt meg. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! A 328. dicséretünket keressük ki. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.